15. fejezet. A cellában semmi sem volt. Sem ágy, sem pokroc, de még csak egy vödör sem. Ablak nem volt, a padlót pedig vastag mocsok borította. Sharp fuldokolt a lőpor füstnél is sűrűbb bűztől. Tudta, hogy a szikla mélyén van, amelybe Burgoszvára épült. A külső udvaron át hozták ide, el a falak mellett, amelyeken még mindig látszottak a brit tarackok gránátjainak nyomai, amelyeket a tavalyi ostrom során lőttek ki. Végig vezették az udvaron tolongó, zsákmánnyal megrakott szekerek és tető nélküli kiégett épületek között a jókora öreg toronyhoz. Lelögdösték a lépcsőkön, majd végig taszigálták a hideg, nyírkos folyosón, ebbe a kis, négyszögletes mocsok borított a helyre, ahol állandóan víz csepegése hallatszott. Fény csak a vastag ajtón vágott apró lyukon át szűrődött be. Azt kiabálta, hogy ő angol tiszt, ezért úgy is bánjanak vele, de nem kapott választ. Spanyolul és angolul is kiáltozott, ám a hangja elhalt a folyosó hideg csendjében. Megérintette a homlokát, és arca összerezzent a fájdalomtól. Jókor a duzzanat nőtt ott, ahol a gyalogos őrmester puskatussal megütötte. A vér már rászáradt a sebre. A sarokban patkányok mocorogtak, a kőfalon túl víz csepegett. Egy alkalommal távoli hangokat hallott, ezért ismét kiabálni kezdett, de ezúttal sem kapott választ. A délfelé vezető út során nem volt alkalma megszökni. A dzsidások gyors iramot diktáltak. Sharp pedig egy egész század közepére került, körülötte döfésre kész kopjákkal. Éjszakára bezárták, egyszer egy falusi fogdába, két másik alkalommal egy-egy templomba. Az ajtaját mindig őrök vigyázták, töltött puskájukat a térdőkön nyugtatva. A márkéza Hinton utazott, amit verzsinyi tábornok rekvirált a városban, ahol rátalált a nőre. Helen párszor elkapta Sharp tekintetét, de mindannyiszor egyszerűen csak vállat vont. Esténként azonban bort és a tiszteknek főzött ételből vacsorát küldött neki. A látcsövét, a hátizsákját, valamint minden más holmiát elvették tőle, csak a ruháit tarthatta meg, amelyeket viselt. A Verzsinyi nem értette Von őrnagy, miért magacskodik ennyire, de megígérte, hogy mindent vissza fog kapni, és be is tartotta a szavát. Amikor Sharpot felkísérték a Burgosz várához vezető meredek úton, minden holmiát visszaadták. Aztán átadták az erőt helyőrségének. Miközben a nap egyre magasabbra emelkedett az égen, Verzsinyi emberei ott hagyták az udvaron, két gyalogos katonára bízva. Sharp az udvaron összezsúfolodott szekereket nézte, próbálva belesni a lekötözött vászon ponyvák alá, hogy megbizonyosodjon a márkíza szavairól, miszerint a spanyol birodalom egész vagyona itt rejtőzött. Egyre csak várakozott. A helyőrség katonái elsétáltak mellette, kíváncsi pillantásokat vetve a fogolyra, de egyetlen hivatalnok sem került elő, hogy intézkedjen a jövőjéről. Egy alkalommal az öreg torony egyik felső ablakában egy ember pillantott meg, ahogy egyenesen rászegez egy látcsövet. Nem sokkal később ismét megpillantotta a látcsöves férfit, ahogy négy gyalogos katona és egy őrmester kíséretében futva közeledik felé. Azt hitte, el fognak haladni mellette, ezért hátra lépett, ám az egyik őr ráüvöltött és ütésre lendítette az öklét. Sharp visszaütött, majd megint ütött, ám az őrmester fejbe csapta a puskatussal. Aztán minden további teketória nélkül lelögdösték ebbe a cellába, ahol minden irányba mindössze három lépést tudott tenni, és nem volt sem fény, sem asztal, sem ágy, sem remény. Szomjas volt és lüktetett a feje. A fájdalommal, a sötétséggel és a kétségbeeséssel küzdve neki támaszkodott a falnak. Az órák egyre csak teltek, de hogy pontosan mennyi, azt nem tudta. A harangszó nem jutott át az ősi vár alatti sziklán. Azon tűnődött, hogy talán felismerték. De még ha ez történt is, akkor sem lenne semmi értelme, hogy így bánjanak vele. A márkizára gondolt, ahogy a tábornok karjai között fekszik, és a mellkasára hajtja a fejét. Próbálta felidézni a fogadóban töltött éjszakát, ám az teljesen valószerűtlennek tűnt. Csak ez a cella, a fájdalom és a szomjúság tűnt valóságosnak. Talált egy nedves részt a falon, és lenyalta a kőről a nedvességet. A bűz szinte elviselhetetlen volt. Vagy az éjjeli edényeket ürítették ide, vagy a többi fogoly ürüléke maradt itt, de minden egyes lélegzetvételtől fuldokolni kezdett. Az idő egyre múlt, Nem, ezt csak a víz csepegése jelezte. Azért rángatták le ebbe a bűzlő lyukba, hogy erőt vegyen rajta a kétségbeesés, így igyekezett felvenni a harcot. Próbált visszaemlékezni a katonák nevére, akik a Spanyolországban dúló háború kezdete óta a századában szolgáltak. Miután ezzel végzett, hangosan sorolni kezdte a legelső százada katonáinak nevét. Fel-alá sétálgatott a cellában, csizmái hangosan tocsogtak a padlómocskában. Időről időre, amikor már nem tudta tovább elviselni a bűzt, az ajtó kémlelő nyílásához hajolt, és néhány mély lélegzetet vett. Átkozta magát, amiért hagyta, hogy elfogják, amiért hajnalig aludt, és amiért elfogadta a kihívást a párbajra. Habár az ajtón túl pislákoló fény mit sem változott, érezte, hogy lassan eltelik a nap, és közeleg az éjszaka. Behúzódott az egyik sarokba, és a sarkaira letelepedve a falnak vetette a hátát, majd megpróbált aludni. Négy éjszakával ezelőtt igazi ágyban aludt, takaró alatt, a márkíza mellett. Hirtelen felriadt. Hallgatta a patkányok neszezését és a víz csepegését. Megborzongott. Tudta, hogy az ebbe a cellába zárt foglyokat rá akarják kényszeríteni, hogy feküdjenek a padlóra. Azt akarták, hogy összekoszolják magukat, és a ruhájukat ürülék borítsa be. De ő nem fogja megtenni nekik ezt a szívességet. Végül három ember jött érte. Kettő szuronyos puskát szorongatott, a harmadik pedig az a hatalmas termetű őrmester volt, aki korábban fejbevágta. Úgy tűnt, mintha a férfinak nem lenne nyaka, és egyenruhája alatt jól láthatóan tagadoztak az izmok. Az őrmester franciául rákiáltott Sharpra, és a cella bűzét érezve jót nevetett. Sharp fáradt és elkeseredett volt, a szomjúság pedig összeszorította a torkát. Botladozva lépkedett az egyik őr tartott a fákja fényében, ám az őrmester hirtelen meglökte, mire a földre zuhant. Aztán az őrmester könnyedén felemelte Sharpot. Végigvezették a folyosón, fel a lépcsőn. Majd újabb folyosó és még több lépcső következett. Itt az öreg torony belső udvarára néző apró ablakokon már beszűrődött a napfény. Az őrmester végül belökte Sharpot egy szobába, ahol egy negyedik katona várt rájuk. A négyzet alakú szoba oldalai 12 láb hosszúak lehettek. Egyetlen magas ablakának rácsai között szürke, gyászos fény szűrődött be, megvilágítva a kőfalakat és a padlót. Középen egy asztal állt, mögötte székkel. Az őrök az asztal két oldalára álltak, még az őrmester, ez egyetlen fegyvertelen francia a szobában, Sharptól jobbra ácsorgott. Amikor Sharp megpróbált a falnak támaszkodni, az őrmester rákiáltott és visszarángatta. Aztán ismét csend szállt alá. Vártak. A közvetlenül Sharppal szemben álló két katona feléje szegezte a szuronyát. Sharp beunyta a szemeit, kisé kába volt a fáradtságtól, és a feje is lüktetett. Az ajtó kitárult. Sharp kinyitotta a szemeit, és hirtelen mindent megértett. Pierre Ducos belépett a szobába. Sharp egy pillanatig ugyan nem ismerte fel az apró termetű, himlőhelyes arcú, szemüveges férfit, de aztán eszébe ötlött az Isten kapujában tartott karácsonyi vacsora. Pierre Ducos őrnagy, akit veszedelmes és rendkívül okos emberként jellemeztek. Olyan emberként, akinek kezeit vastagon borítja a politika mocska. Sharp tudta, hogy Ducos a felelős azért, hogy abba az undorító cellába dugták, és minden másért is, ami történt. Ducos elfintorodott, és szinte nőiesen az asztalhoz lépve leült. A nyomában járó katona az asztalra tette Sharp kardját, a látcsövét és néhány iratot. Aztán a katona szó nélkül távozott. Ducos eligazgatta a papírokat, majd felpillantott az angol tisztre. Jól aludt? Sharp tudomást sem vett a kérdésről. Ő brit felsége hadseregének tisztje vagyok, és követelem, hogy a rangomhoz illő bánásmódban részesítsenek, mondta rekett hangon. Ducos összehúzta a szemöldökét. Csak az időt vesztegeti. A hangja olyan mély volt, mintha egy sokkal nagyobb termetű emberi lenne. Ő brit felsége hadseregének tisztje vagyok. Sharp hirtelen elhallgatott, mivel Ducos odabiccentett az őrmesternek, aki oldalra fordult, és egyik hatalmas öklével hasba vágta a foglyot, mire az elakadó lélegzettel kétrét görnyett. Ducos megvárta, amíg Sharp ismét kiegyenesedik és visszanyeri a lélegzetét, majd elmosolyodott. Úgy vélem, Mr. Sharp maga már nem tiszt. A hadbíróság döntése szerint, amit fel is jegyeztem, ütögette meg az iratokat. Elbocsátották a hadseregből. Ön csupán egyszerű civil, aki Von őrnagynak adja ki magát. Igazán van? Sharp hallgatott. Dukosz levette a szemüvegét, rálehelt a lencsékre, és egy sejem zsebkendővel megtörölgette őket. Úgy vélem, maga egy kém, Mr. Sharp.
Katonatiszt vagyok.
Ne legyen már ilyen unalmas. Már tisztáztuk, hogy önt megfosztották a rangjától. Olyan egyenruha van magán, amelyet nincs joga viselni. Nem a saját nevén szólítatja magát, és beismerte Verzsinyi tábornoknak, hogy megpróbált elhurcolni egy nőt abban a reményben, hogy információkat csikarhat ki belőle. Visszatette a szemüvegét, gondosan beakasztva annak szárait a fülei mögé, és sértően Sharpra mosolygott. Nekem ez kémkedésnek tűnik. Hey, Wellington, netán azt hitte, nem derül ki, hogy az a kivégzés csak színjáték volt? Nevetett gúnyosan. De be kell valljam, még engem is becsaptak, Mr. Sharp. Alig hittem a szememnek, amikor megpillantottam magát odalent az udvaron. Diadalmasan elmosolyodott, majd felemelte a legfelső iratot. Mind abból, amit az az ostoba Verzsinyi elmondott, az derül ki, hogy maga szabadította ki a márkízát a zárdából. Még az ez? Sharp nem válaszolt, mire Dukosz felsóhajtott. Tudom, hogy maga volt Mr. Sharp. Ennyin szólva, elég kellemetlen, amit tett. Miért tett meg ekkora utat, hogy kiszabadítsa? Mert le akartam feküdni vele. Dukosz hátradőlt a székében. Ej, maga nagyon bosszantó alak. Az időm pedig túl értékes, hogy a trágárságait hallgassam. Még egyszer megkérdezem, miért szabadította ki azt a nőt? Sharp megismételte az előbbi választ. Dukosz odabiccentett az őrmesternek. Az őrmester oldalra fordult, és kifejezéstelen tekintettel végigmérte Sharpot, majd jobb öklét ismét a lövész hasa felé lendítette. Sharp ellépett az ütés elől, és az őrmester szeme felé támadott, ám egy szurony félreütötte a kezét. Az őrmester bal ökle az arcába vágódott, a kőfalnak csapva a fejét, majd jobb kezét a fogoly hasába mélyeztette. Sharp megint két rét görnyett, még az őrmester ugyanolyan egykedvűen, ahogy korábban feléje fordult, most elfordult és vigyázva vágta magát. Dukosz a szemöldökét ráncolva figyelte, hogy Sharp kiegyenesedik. A lövész orrából vér csöpögött. Sharp a falnak támaszkodott, és ezúttal senki sem akadályozta meg ebben. Az apró termetű francia a fejét ingatta. Utálom az erőszakot, őrnagy. Nagyon felzaklat. Nem, attól tartok, megvan a haszna, és azt hiszem, ezzel már ön is tisztában van. Miért szabadította ki a márkizát? Sharp ugyanazt a választ adta, mint az előbb. Ezúttal hagyta magát megütni. Egyetlen fegyvere volt, és azt igyekezett kihasználni. Úgy tett, mintha gyengébb lenne, mint amilyen valójában. Nyöszörögve a padlóra rogyott, ám az őrmester a kabátja galériánál fogva megvetően felrángatta, és neki csapta a falnak, majd győzedelmes mosolyal visszafordult Dukosz felé. Miért szabadította ki a márkizát?
Mert szükségem volt egy nőre.
Dukosz ezúttal nem biccentett oda az őrmesternek. Úgy tűnt, mint a felső hajtana, aztán ismét levette és törölgetni kezdte a szemüvegét. Az arca kissé összerezzent a fájdalomtól, ahogy a drót szálakat visszatette a fülei mögé.
Hiszek magának, őrnagy?
Na, vágya, folyton az olyan nőkhöz hajtja, mint Helen, és kétség kívül üzekedett is vele.
Vagy csak, Helen kérte a briteket arra, hogy küldjenek neki segítséget? Csak annyit kért, hogy küldjenek valakit, akivel üzekedhet. Úgy tűnt a franciák nem elég jók neki.
Sharp felkészült az ütésre, ám Dukosz ezúttal sem adott jelet. Ehelyett egyszerűen csak felsóhajtott.
Meg kell mondanom, Mr. Sharp, hogy Lavin őrmester mód felett ügyesen képes kiszedni a válaszokat azokból, akik vonakodnak önként megadni. E tudományát rendszerint a spanyolokon gyakorolja, de már régóta vágyott arra, hogy egy angolon is kipróbálhassa.
Dukasz szemüvegének lencsei megvillantak a szürke fényben.
Már nagyon-nagyon régóta vár egy angolra.
Lavin őrmester a neve hallattán megvető tekintettel Sharp felé fordult. Dukasz felállt, és az asztalt megkerülve felvette Sharp látcsövét.
Sok mindent le kell rendeznem önnel, őrnagy, amíg még olyan állapotban van, hogy felfoghassa az eseményeket. Eltörte a szemüvegemet, és rengeteg gondot okozott nekem.
Meglepő módon Dukasz dühösnek tűnt. De végül úrrá lett az érzésein, kihúzta magát és a szemöldökét ráncolta.
Szánt szándékkal összetörte a szemüvegemet.
Sharp egy szót sem szólt.
Ez valóban így történt.
Amikor Isten kapujában voltak, Dukasz sértegette Terezát, ezért Sharp összetörte a francia szemüvegét. Dukasz most felemelte Sharp látcsövét.
Nagyon szép darab, őrnagy.
Szemügyre vette a kis rézlemezt.
1803. szeptember 23-a. Mifelénk ez a tizedik év Vendemér havának második napja.
Sharp tudta, hogy Dukasz mennyire sajnálja a forradalmi naptár megszüntetését. Ellökte magát a faltól.
Tartsa meg, Dukasz! A hadseregük amúgy is ellopott mindent, amit Spanyolországban talált. Vegyem el! Ha, természetesen nem teszem el. Ha azt hiszi, tolvaj vagyok.
Ismét a rézlemezre pillantott.
Kétség kívül jutalomként kapta a bátorságáért.
Szétnyitotta a látcsövet, felfedve a belső részcsöveket.
Nem, Sharp őrnagy. Nem fogom eltenni. Egyszerűen csak visszafizetem a tartozásomat.
Dukasz megragadta, és a fogait kivillantva őrült indulattal újra meg újra a padlóhoz csapta a látcsövet. Az apró termetű francia szilánkokra zúzta a nagyszerűen csiszolt üveglencséket, és a csöveket elhajlítva szanaszét szórta a szilánkokat a padlón. Aztán ledobta a látcsövet, s rátaposott, széttörve a részcsöveket, végül hevesen rugdosni kezdte a maradványokat. Amikor már nem maradt akkor a darab, amibe belerúghatott volna, zihálva kiegyenesedett, megigazította a kabátját, és szánalmasan diadalittas mosolyjal Sharpra nézett.
Ha most visszafizettem az adósságomat, Mr. Sharp! Szemet, szemért, méghozzá szó szerint.
Sharp elkeseredett, düvel nézte, ahogy becses látcsövét, Wellington ajándékát darabokra törik. De semmit sem tehetett. Lavin egy pillanatra sem vette le róla a szemét, és szoronyokat szegeztek a bordáinak. Kényszerítette magát, hogy uralkodjon a haragján, és a kart felé biccentett.
Tegye meg, azzal is Dukasz! Nem, Mr. Sharp, ült le Dukasz az asztal mögé. Amikor megkérdezik tőlem, hogyan halt meg, ezt fogom mondani, felajánlottam önnek, adja a becsület szavát, amit el is fogadott. Aztán, amikor udvariassan visszaadtam a kardját, maga rám támadt, és az életemet Lavin őrmester mentette meg.
Elmosolyodott.
De tényleg gyűlölöm az erőszakot. Elhinné, ha azt mondanám, hogy nem kívánom a halálát?
Nem. Dukasz vállat vont.
Pedig igaz. Életben maradhat. Kisétálhat innen, méghozzá a kardjával az oldalán.
Persze nem fogjuk kicserélni önt,
és a háború hátralévő részét Franciaországban kell töltenie. Talán még egy kicsit civilizálnunk is sikerül magát.
Dukasz elmosolyodott a saját tréfáján, és az iratokra nézett.
Tehát árulja el, Mr. Sharp, vagy inkább Sharp őrnagy, ha ettől jobban érzi magát. Helen a brittek segítségét kérte?
Sharp szidalmazni kezdte az apró termetű franciát. Dukasz felsóhajtott és biccentett. Lavin közönösen oldalra fordult és arcon ütötte Sharpot, felszakítva az ajkait, majd gyűrűjével véres csíkot húzott a homlokára. Sharp szándékosan a földre rogyott, és ezúttal egy csizma taposott a hátára. Felkiáltott, ám ezt is szándékosan tette, mivel eközben a padlón kotorászott. Hirtelen feltámadt benne a remény. A látső egy meggörbült rész darabja a falnál hevert. Ismét felkiáltott, hogy megint rátapostak a hátára, és a tenyerébe rejtette az elgörbült csődarabot.
Egy kéz a galériánál fogva felrángatta, majd megfordította és a falnak csapta. A legkisebb csövet szorongatta a markában, érezve a törött peremet, amely egykor a szemlencsét tartotta a helyén. A csődarab nagyjából 6 hüvelyk hosszú lehetett, egyik vége pedig, amelyre Dukosz rátaposott, fűrészesen élesre tört. Dukosz megvárta, amíg Sharp visszanyeri a lélegzetét, és az összevert, vérző arc ismét feléje fordul.
Talán jobb, ha tudja őrnagy, hogy számos olyan kérdést akarok feltenni önnek, amelyekre már tudom a választ. Tehát feleslegesen szenved. Végül maga is meg fogja érteni, milyen felesleges az, ami most történik. Tehát azzal vádolták, hogy meggyilkolta Helen férjét. Igaz?
Tudja, hogy így van.
Dukosz elmosődött.
Persze, elvégre én rendeztem így. Tudta ezt, Mr. Sharp?
Dukosz elégedetten látta, ahogy Sharp többen tekintettel megrázza a fejét. Szerette, ha az áldozatai tudják, kinek köszönhetik a bal szerencséjüket.
Miért hamisította meg Wellington a kivégzést? Nem tudom.
Sharp szája feldagadt. Lenyelte a vért, és úgy tett, mintha nehezen kapna levegőt. A távolságot méregette, de nem az első, hanem a második áldozata halálát tervezgette. Dukosz élvezte, hogy ellenfele megtört. Nem az ütlegelést élvezte, hanem azt, hogy Sharp rájött, mennyire kijátszották.
Parancsba kapta, hogy szabadítsa ki Helent?
Sharp szavai bizonytalanul összefolyva szűrődtek ki vérző száján.
Tudni akartam, miért írta azt a levelet?
Dukosz egy pillanatra összehúzta a szemöldökét a válasz alatán.
Tehát a saját ötlete volt, hogy kiszabadítja? Az én ötletem volt.
Sharp vért köpött a padlóra.
Honnan tudta, hogy hol van? Mindenki tudta. Fél Spanyolország tudott róla.
Dukosz belátta, hogy ez igaz lett. A nő sorsának persze nem lett volna szabad kitudódni, ám Spanyolországban semmi sem maradhatott titokban.
Végül még Verzsinyi, ez az ostoba pojáca is kiderítette, hol tartják fogva a szeretőjét.
Nem mintha Dukoszt ez aggasztotta volna. Ő csak a szerződés biztonsága miatt aggódott.
Tehát 5 napja szabadította ki Helent? Nagyjából.
Verzsinyi tábornok pedig másnap bukkant rá magukra?
Megem. Lefeküdt Helennel? Ez a Sharp. Nem. De hiszen az imént azt mondta, ezért szabadította ki. Pihenni akart. Hogy maga milyen makacs egy bolond, Mr. Sharp, ingatta a fejét Dukosz. Maga meg egy mocskos kis kurafi. Árulja el, Mr. Sharp, milyen magyarázattal szolgált önnek a hölgy?
Dölt hátra Dukosz a székében.
Mert bizonyára szolgált valami magyarázattal, miért tartóztatta le az egyház?
Sharp megrázta a fejét, mintha nehezen tudna észnél maradni.
Azt mondta, volt egy álma magáról. A császár parancsba adta neki, hogy menjen feleségül önhöz. És amikor meglátta magát mesztelenül, az volt a legborzalmasabb dolog, amit valaha... Őrmester!
Az első ütés Sharp fejét érte, majd egy pillanattal később a másik ököl a hasába mélyett, kiszorítva belőle a levegőt. Jobbra tántorodott, amit a fejére kapott következő ütés is segített, aztán elterült a földön.
Elég!
Egy csizma puffant a vesélye tájéken. Előhúzta a kabát újba rejtett részcsövet és a jobb kezébe szorította. Tudta, hogy csak egy lehetősége van. Csak egyetlen egy.
Ne!
Kiáltotta elkeseredetten, mintha egy gyerek könyörögne, hogy ne üssék tovább. Aztán feljajdult, ahogy egy csizma combor rúgta. Dukosz mondott valamit franciául, mire az ütlegelés abba maradt. Az őrmester lehajolt, hogy megragadja Sharp galériát, még a másik 3 katona vigyorogva leeresztett fegyverrel ácsorgott. Levin felrángatta Sharpot, és észre sem vette a feléje döfött hegyes részcsövet. Sharp dőtt csatakiáltást hallatott, gyengének és legyőzöttnek hitték, de még maradt benne annyi erő, hogy megvívjon egy csatát, és meg akarta mutatni ellenfeleinek, hogyan harcol egy lövész. A hegyes csődarab belemélyedt Lavin lágyékhajlatába, Sharp pedig megcsavarta és még mélyebbre nyomta. Az őrmester elengedte a lövészt, majd éles sikollyal a vérző fájdalmas sebre szorította a kezét. Serp elengedte a csövet, és gyors mozdulattal Lavin jobb oldalára lépett. Csata kiáltása megrázta a szobát. A tagba szakadt őrmester elállt a két társa útját, ám a harmadik felemelte a puskáját. Serp azonban megragadta a cső torkolatot, és oldalra húzta a fegyvert, majd jobb öklével a férfi bajusza felé ütött. Csont recsent, amint a francia feje hátravágódott. Serp véres kezével megragadta a puska závárzatát, megfordította a fegyvert, és meghúzta a ravaszt. A két másik katona nem mert lőni, mivel féltek, hogy saját bajtársaikat találják el. Csak pár másodperc telt el azóta, hogy az őrmester lehajolt a megtört angol tiszthez, most pedig puskalövés zaja és füstje töltötte be a szobát. Az egyik francia összerogyott, a golyó a tüdejébe fúrodott. A katona, akinek fegyverét Serp elvette, a lövészre vetette magát. Serp meglendítette a részveletes puskatust, fejbe ütve támadóját, ám ahogy a katona összerogyott, magával rántotta a földre. A vérző, zokogó őrmester mellé zuhant. Ekkor egy második lövés dördült, olyan hangosan visszhangozva végig a szobán, hogy még Lavin fájdalmas üvöltését is elfojtotta. Serp oldalra gördült, majd felpattant, és a puskával a harmadik katona felé ütött, neki az imént rálőtt. Továbbra is üvöltött, tudva, hogy az embereket megrémíti a zaj és a vadság. Vicsorogva kitépte a lábát a bokáját markoló kezek szorításából, és a zsákmányolt puska szuronyával gyakorlott mozdulattal az utolsó ellenfele felé döfött. Dukosz tátott szájjal döbbenten állt az ajtóban. Nem volt fegyvere. A szuronyok egymáshoz csattantak, Serp félrelökte ellenfele pengéjét, majd ismét előre döfött, és jobbra az asztal felé vetette magát. Megragadta a kardját, és diadalmas üvöltéssel meglendítette. A hüvely lecsúszott a pengéről, és átrepült a szobán. Serp vad ordítással lesújtott, felhasítva utolsó ellenfele nyakát. Kitépte a pengét a csontból, és egy döféssel végzett a megtántorodó franciával. A földre rogyó holttest magával húzta a kardpengét. Serp néhány másodperc alatt két emberrel végzett, kettőt pedig megsebesített. Megcsavarta a kardot, kiszabadította a pengét, majd az ajtó felé fordult.
Dukasz!
Ám az ajtónyílás üresen tátongott. Serp a véres kardot szorongatva az ajtóhoz rohant. Az arcát és egyenruháját Lavin vére borította. Egy lövész négy ember ellen. Harper őrmester erre azt mondaná, még épp egyenlőek az esélyek.
Dukasz! Te kurafi! Dukasz!
Végig rohant a folyosón, mögötte az őrmester jajgatott, kezeit vérző lágyékára szorítva.
Dukasz, te macsak!
Jobbról egy hang harsant, Serp azonnal arra felé fordult. Egy csapat elegáns francia tiszt állt a folyosón, döbbenten bámulva a vadul üvöltöző, feldagadt arcú férfit, akinek kardját és ruháját egyaránt vér borította. Mindegyikük kardot viselt, ám egyikük sem húzta elő. A magas, zöld és rózsaszín egyenruhát viselő férfi a szemöldökét összehúzva előre lépett.
Evon Örnagy!
Verzsinyi elfintorodott, vagy a vér szagától, vagy Serp kinézetétől.
Örnagy? A nevem Serp!
Nem volt értelme tovább titkolni a kilétét.
Richard Serp Örnagy!
Nekidőlt a falnak, a padlóra támasztotta a karthegyét, amely alatt apró tócsába gyűlt az alvadóvér. Verzsinyi vigyázba vágta magát.
Azért jöttem, Örnagy, hogy megbizonyosodjak, olyan tisztelettel bánnak-e önnel, mint ahogy azt ígértem?
Serp az ajtó felé biccentett.
A kurafik megpróbáltak megölni. Akkor még nem volt nálam fegyver. Visszavágtam nekik.
Lavin magas hangú, szánalmas nyöszörgése kihallatszott a kőfalú szobából. Verzsinyi benézett az ajtón, majd hátra lépett, elképedve a mészárlástól, amit a lövész véghez vitt a szobában.
De mostantól jól fognak bánni önnel, Örnagy? Ez szüksége van orvosra? Igen, és vízre, ennivalóra, meg ágyra. Természetesen. Szeretnék megfürödni, és a ruháimat is ki kellene mosni. Természetesen.
Serp kivette a kardot a jobb kezéből, a tenyere fájt és vérborította. A bal kezével előre nyújtotta a fegyvert.
Úgy tűnik, ismét a fogja vagyok. Tiszteljen meg azzal, hogy megtartja a kardját, monsieur, amíg el nem döntjük, mihez kezdjünk magával.
Sharp bólintott és visszasétált a szobába. Magához vette a fém hüvelyt és a kardövét, ám sérült kezeivel nem tudta becsatolni. Odalépett a nyöszörgő Lavin fölé. Amint az őrmester felnézett, szemeiben nem csak fájdalom, hanem döbbenet is látszott, amiért legyőzték.
Uram, fordult Sharp a francia tábornok felé.
Örnagy?
Kérem, mondja meg ennek az eunuchnak, hogy teljesült a kívánsága.
Verzsinyit kirázta a hideg a lövész hangsúlya hallatán.
A kívánsága, monsieur?
Akart egy angolt. Hát most.
Kapott egyet.